És vendégemmel Cseh Angélával, az SOS Gyermekfalvak nevelőszülői tanácsadójával, akit köszöntök, szia!
Sziasztok!
Köszönöm, hogy eljöttél, elfogadtad a meghívást. Ugye van egy új kutatási téma, ami azzal foglalkozik, hogy azt vizsgálja, hogy az egyszerű ember mennyire fogadna be olyan gyereket a családjába, aki valamilyen módon hátrányos helyzetű, és nem feltétlenül egészségi szempontból, hanem mondjuk viselkedés szempontjából, aztán a kettő össze is függhet, de itt szó van akár kábítószer fogyasztó, használó, akár prostitúcióba keveredett, akár valamilyen önbántalmazás viselkedészavarral élő gyerekekről, de legalábbis a kérdőív tárgyalta ezt.
Igen, a cigarettától jutottunk el a falcolásig.
Ja, igen.
Tehát, hogy volt egy íve ennek a kérdőívnek, hogy mely nehézségek azok, amikkel még szembenézünk, vagy amiket még felmernénk vállalni, hogyha egy olyan helyzetbe kerülnénk, hogy akár rokon, akár idegen gyereket kéne befogadnunk.
Igen, hát most csak az arányokat, csak így mutatásképpen, a kábítószer fogyasztást 70% utasítja el, a cigaretta is megosztja a megkérdezeteket, 27% nem fogadna dohányzó gyereket, minden ötödik válaszadónak lenne akadály, ha a gyerek menekült, vagy roma, de közülük is inkább a menekültet fogadnák be. Aztán minden hatodik válaszadó elutasítana olyan gyereket, akinek valamilyen esztétikai sérülése van, és legkevésbé a tanulási nehézséget tartják zavarónak, bár 7% azt sem. Tehát az ilyen problémával küzdő gyerekre is nemet mondana. Ugye kb. Ezek az arányok, amelyeknek nyilván nagy része érthető is, és talán ezért is indult el az a program, nem? Hogy speciális gyerekeknek speciális nevelő szülőket keresni,
igen,
képezni.
Mert hogy azért ezek a problémák nem oldódnak meg maguktól, tehát hogy a jó szándék kevés, tehát hogy kell mellé egy szakértelem, és hogyha valaki képes felismerni a saját erőforrásait, és tudja, hogy neki hiányzik ez a szakértelem, és akkor azt mondja, hogy én ezt a problémát már nem tudom bevállalni, ez teljesen rendben van. Tehát, hogy nem is elvárás szerintem az, hogy adott esetben egy ennyire nehéz sorsú gyereket bárki el tudjon szakszerűen látni, vagy támogatni. És hogy akkor viszont keressük meg azokat, akikben van ez a hajlandóság, van ez a készség. És hogy mennyi a százalék nagyjából, tehát hogy mi is szerettünk volna tisztán látni ezzel a kérdőivel.
De nyilván nagyon nem lepődtetek meg, sőt, én azt látom itt a cikk folytatásában, hogy a szakértők azt mondják, hogy nyilván érthető nagyon sok esetben, hogy nem engedne be valaki a családjába egy ilyen problémás gyereket, hiszen ez rettentesen nagy odafigyelést, alkalmazkodást és csomó mindent kíván a befogadó családtól is. Viszont ez a probléma nem fog megoldódni, és ezek a gyerekek tulajdonképp azok nem kapnak így segítséget, akiknek a leginkább szüksége lenne rá, lehet, hogy így lehet fogalmazni.
És kimaradnak abból is, ami egy sima nevelőszülőségnél megszokott. Tehát, hogy az, aki nevelőszülő, az pontosan tudja, hogy egy hatalmas csomagot vállal, és hogy nem várható el majd a nevel gyerektől egy olyan magatartás, vagy egy olyan iskolai előmenetel, hiszen azért ezeknek a gyerekeknek traumatizált sorsuk van, mire ők nevelőszülői családba kerülnek. Még akkor is, ha egy kisbabár érkezéséről beszélünk, hiszen egy gondozott és egy nem gondozott terhesség között is óriási különbségek vannak. Tehát, hogy a kvázi sima nevelő szülőségből is kimaradnak ezek a speciális szükségletű gyerekek, és hogy leginkább nekik lenne szükség a támogatásra.
Ez azt jelenti, hogy nekik tulajdonképp az intézményi háttér marad? Maximum?
Hát az a végállomás, igen. És nagyon szomorú, hogy ebben a rendszerben 10-12 éves korra eljut a végállomásig, mert hogy odáig bírják akár a sima nevelőszülői családok is az ő támogatásukat.
Nézzük meg ezt a programot, vagy ezt a projektet, hogy hogyan keresünk ilyen értelme speciális igényű gyerekeknek speciális nevelőszülőket, és közben pedig ezt a nevelőszülői részt is nézzük át, mert hogy ez azért már jó néhány éve Magyarországon egy munkakör.
Így van. Tehát egy foglalkozási jogviszony, ami után TB-t fizetnek a különböző szolgáltatók, úgyhogy ez egy olyan szakma, egy olyan hivatás, ami a hatalmas szeretet mellett azért professzionális tudást is igényel.
Ugyanakkor 0-24-es, ugyanakkor bent van az intim szférádba, és közben megfizetést is kapsz érte, szóval, hogy egy ilyen
nagyon furcsa összetákolt dolog, ahogy fiatalok mondanák, igen.
Igen. Na, szóval, hogy ez biztos, hogy van. Magára a nevelő szülősségre, aki magában nevelő szülősségre hajlandóságot és erőt érez, annak is át kell mennie nyilván bizonyos lépcsőfokokon.
Igen, tehát, hogy több lépcsős a kiválasztási rendszer. Gyakorlatilag, ha valaki jelentkezik, több hónap, akár egy fél év is, mire ő hozzá gyerek kerülhet. Tehát meg kell felelnie egy interjús telefonos megkeresésnek, egy személyes beszélgetésnek, meg kell felelnie pszichológiai alkalmassági vizsgálatnak, ami több órás, és meg kell felelnie egy környezettanulmánynak, ahol ugye abszolút jogszabályban meghatározott feltételeknek eleget kell tudnia tenni, és ezután pedig el kell végeznie egy nevelőszülői tanfolyamot.
Na, ha valamiben ebben abszolút híve vagyok a szigornak, alaposságnak, körültekintésnek, mert hát azért egy gyerek lesz rábízva, és hogy mondtuk, tehát 0-tól 24 óráig tartó szolgálat ez. Azt is képzelem, hogy akár vonzó is lehet ez a munkakör, de nem biztos, hogy mindenki fel tudja mérni a saját képességeit a tekintetben.
És van egy nagyon fontos gondolat, hogy egy gyerek van rád bízva, de egy idegen gyerek, aki hát nem igen. A saját gyereked. Igen. Tehát, hogy a felelősség meghatványozódik innentől kezdve. Azt gondolom, hogy a tréning is, amit el kell végezni, a 60 órás tréning is, az első 28 órát úgy hívják, hogy döntés előkészítő tréning, és hogyha már átmentünk mindenféle szűrőkön, és már ott vagyunk a tanfolyamon, ott még mindig a tanfolyam majd felén azon dolgozok, hogy vajon alkalmas vagyok én erre a feladatra, akarom én ezt. Ezekkel a tervekkel jöttem ide, amit itt most elmondanak, hogy viszont mi az igazság, a valóság. És hogyha ezek után én azt mondom, hogy igen, akarom, és a képzők azt látják, hogy én alkalmas vagyok, akkor indul el az a folyamat, amivel majd valamikor egyszer nevelőszülővé válik valaki. Nagyon érdekes az a gondolat, hogy például a horvátországi SOS-be, ugye ott még mindig él ez a klasszikus falu, gyerekfalu, és ott ahhoz, hogy valaki anyává váljon, előtte segítő anyaként dolgozik egy anya mellett, ugye van 8-10 gyerek, és 2 évig kell neki segítő anyaként dolgozni. Tehát elvégez minden tanfolyamot, az alkalmasságát bebizonyította, és utána 2 év gyakorlat van, miután ő önállóan kap 8-10 gyereket. Igen, a nevelőszülőség maga, a tudatosság is, ahhoz is kell 1-2 év.
Az még szerintem egy fontos kérdés, hogy ugye a nevelőszülőség az szólhat átmenetileg, szólhat évekre, de szólhat akár a felnőtt kor beálltáig, és az egy nehéz dolog lehet, hogy azt a szeretetet megadni, ami ezeknek a gyerekeknek adja, pótolja a családot, és megadja annak a lehetőségét, hogy családba éljenek. De közben pedig a kötődést és a szeretetet azon a szinten tartani, hogyha kell, akkor el lehessen engedni. De hát valószínűleg itt indul, hogy ezt ha valaki
itt
nem
indul, hogy ugye, képes tehát, vagy nem
meg,
vagy képes.
Meg hogy hogyan gondol erre, tehát hogy képes-e beletenni magát teljesen, 100%-osan is azt mondani, hogy azért, hogy ez a gyerek boldog legyen, és ha megy, akkor elengedi, és nem magát nézi.
Amikor jönnek hozzánk jelöltek, és akkor van ez az első személyes interjú, és akkor próbáljuk ugye megismerni az ő motivációit, hogy mi az első keresztkérdés az, hogy mi a különbség az örökbefogadás és a nevelőszülőség között. És hogy igen, az örökbefogadás egy végleges folyamat, azzal nekem gyerekem lett, a nevelőszülőség pedig egy ideiglenes állapot, még akkor is, ha vannak olyan esetek, amikor ez a gyermek 18 éves koráig tart. De hogy ez lehet fél év is, meg lehet két év is, meg három év is, és hogy mi az én szerepem ebben a rendszerben, ezt kell baromi professzionálisan és tudatosan kezelni, hogy addig, amíg velem van, addig én vagyok a családja, és az intézet helyett, az intézményi ellátás helyett tudok neki szeretetet és egyéb dolgokat biztosítani. És a pszichológusok ilyenkor kórusban mondják, hogy a kapcsolódás, tehát hogy a kapcsolódási képesség megléte, az már biztosítja azt, hogy ő neki felnőtt korában majd lehetnek nagyon-nagyon jó kapcsolatai. De hogyha ő ezt nem szerzi meg, ezt a tudást, és nehéz ugyan rólam a leválás, rólam, mint nevelőszülőről a leválás, de hogyha nem szerzi meg ezt a tudást, akkor biztos, hogy nem lesz képes felnőtt korában egészséges kapcsolatokat kialakítani. Tehát, hogy nehéz az elválás, lehet ezt tudatosan kezelni, és kell is tudatosan kezelni, és az a jó szolgáltató, aki ilyenkor bevet mindent, a szupervízort, a kócsot, a bármit, amire a nevelőszülő nyitott. Meg kell támogatni ezeket a folyamatokat, mert egy ugyanolyan gyászveszteség, mint bármilyen más gyászveszteség. Hiszen ha egy csecsemőre gondolunk, akit a nevelőszülő kihoz a kórházból, és ott van vele az örökbefogadásig, mondjuk egy éves koráig, akkor az a nevelőszülő minden éjjel, mint a saját gyerekéhez fel kell, és etet, és gondoz, és ápol, és óv, és véd. Tehát nincs ilyen, hogy én majd távol tartom magam. Hogy tudnám távol tartani?
Hát, hogy főleg egy csecsemőnél, hát ezt konkrétan igen, életben igen, tartom.
Igen, igen, tehát, hogy tőlem függ a létezése, ugyanúgy, mint bármelyik más vérszerinti gyereknek is tőlem függ a létezése. De ha ezt tudatosan kezelem, hogy én őt abban segítem, és nem pedig egy rideg környezetben 8 csecsemő ágy közül az egyik az övé egy csecsemő otthonban, akkor ez nekem is nagyon nagy segítség.
Igen, valószínűleg egybe kell látni ezt a képet, hogy miből mi lesz.
Van egy ilyen nagyon-nagyon okos gondolat az SOS-en belül, hogy a gyengéd kigondozás a bekerüléssel kezdődik. Ugye, hogy a gyermek bármelyik életszakaszába el kell tudnunk őt engedni, szerencsés esetben őt örökbefogadják, most a gyermek sorsáról beszélünk, szerencsés esetben örökbefogadják, másik szerencsés esetben a vérszerinti szülő rendezte a saját dolgait és visszamehet a családjába, vagy hát nálunk nőtt fel, és akkor 18 éves korában ugye el kell hagyni a rendszert, hogyha utógondozott ellátást kap, mint fiatal, akkor pedig 21-24, attól függ, hogy tanul, nem tanul, 21-24 éves korában fogja elhagyni a rendszert. És az, hogy ő hogyan kerül ki ebből a rendszerből, mindegy is, hogy hány éves, a bekerülés pillanatában kezdem el őt felkészíteni erre. És nem csak őt, hanem magamat is, hogy egyszer el kell engednem. És a vérszerinti gyerekemet is elengedem, ha egyszer majd főiskolás lesz, vagy bármikor, de az valahogy ösztönös dolog, hogy kirepül a fészekből. Itt meg egy tudatos munka, egy tudatos közös munka kell, hogy legyen. És akkor most így hirtelen behoznám még gondolatilag azt, hogy ezt nem egyedül csinálja a nevelőszülő. Ez egy abszolút, mivel tudatos munka, team munkába kell, hogy történjen. Tehát a rendszer ismeri a nevelőszülői tanácsadókat, akik ezt a folyamatot segítik, felismerik, hogyha elakadás van, és akkor hívják be a segítőket. És akkor még van ugye a szakmai tímnek egy olyan tagja, hogy gyám, aki azért van a gyermek mellé külső szakemberként rendelve, hogy a gyermek érdekeit folyamatosan fókuszba tartsa.
A nevelőszülő mellett?
Van a nevelőszülő,
igen,
aki ellátja a gyermeket, igen, és van a gyám, aki a gyermek jogi érdekeit képviseli.
Világos. Igen, a team munkára én is olyan értelemben kitértem volna, hogyha valaki mindennek megfelel, ugye mondtad ezt a környezettanulmányt, hogyha nevelőszülő szeretnék lenni, akkor nyilván azt vizsgáljátok, hogy milyen a hátterem, milyenek a lehetőségeim. De ez nyilván nem azt jelenti, hogy kifestett babaszobával kell rendelkeznem. Ha kapok gyereket, akkor annak a ellátásához, neveléséhez szükséges feltételeket, amik egyébként nekem azért nincsenek, mert eddig nem volt rá szükség, gondolom ebbe is kapok tájékoztatást, ha kell segítséget.
Persze. Ugye maga a környezettanulmányt, ezt mondtam, hogy jogszabályi feltételeknek eleget kell tenni, tehát hogy itt a magyar törvénykezés nem sokat hagy gondolkodni, van-e a gyermek számára külön egy olyan hely, ami 6 négyzetméter, és van-e benne ágy, és van-e, és ami ki is van festve napláne, tök jó, de hát nem a palotát várjuk. Tehát, hogy nem...
Meg az már utána módosítható. Van, tehát, hogy van. Itt nyilván arról van szó, hogy van-e olyan lakhelyem, amit nem fogok változtatni, vagy nem lesz bizonytalan két hónap múlva.
Így van. Nagyon sokan érdeklődnek, hogy albérletben lehet albérletben, csak akkor a főbérlő hozzájáruló nyilatkozata kell. Ez egy formanyomtatvány, amit csak a főbérlőnek kell aláírni. És akkor utána hát nem az van, hogy itt a gyerek kezdje vele valamit, hanem, hogy a gyermek kap ellátmányt, amit az állam garantál. Maga az SOS egyébként ezt az ellátmányt kiegészíti, mert hogy mindannyian tudjuk, hogy az elszabadult rezsiárak vagy élelmiszerárak jelenleg ma Magyarországon megnehezítik ennek az ellátmánynak a beosztását. Kap a nevelőszülő saját részére egyfajta díjazást, nevelőszülői díjazást, ami szintén törvényben rögzített. Ettől tértünk el egyébként a speciális szülőnél, mert hogy Magyarországon azért az úgy van, hogy a nevelőszülők általában 3-4, adott esetben 5 gyermeket is fogadnak, és akkor 5 gyerek után kap ellátmányt. Itt viszont, hogyha mi azt szeretnénk, hogy ez a gyerek egyedül legyen a családban, mert hogy akkor kapja meg az összes szakmai támogatást, akkor csak egy gyerek után kap a nevelőszülő ellátmányt. És hogy ezt kiegészítsük, ehelyett az viszonylag alacsony nevelőszülői díj helyett egy Magyarországon magasnak számító díjazást állapítottunk meg, hogy kapjanak ezek a nevelőszülők, akik ezt a nagyon nehéz, de nemes feladatot bevállalják.
Hát hiszen az ő energiája az valószínűleg 5-ször annyi kell.
Így van.
Mint egy gyerek esetében.
És akkor azt még tudni kell, hogy az SOS nem az ellátmányból várja el azt, hogy pszichológus fizessünk, hogy fejlesztő pedagógus fizessünk, hanem erre is külön erőforrásokkal rendelkezik.
Ez mondjuk egy nagyon jó hír, hogy ilyen értelemben is ott van, és mellette van, mert így azért nyilván csábítóbb lett. Tehát az a nevelő szülőséget, hogyha az azt jelentené, hogy minden felmerülő nehézséget egyedül kell megoldani, és egyedül kell rá minden erőforrást előteremteni, azért az sokkal nehezebb.
Hát ez egy hatalmas teher lenne. Tehát, hogy ezt a terhet próbáljuk elosztani. Mi a szolgáltatók az SOS részéről, meg a nevelőszülő között. Tehát, hogy megszervezzük a adott esetben a gyermek fejlesztését, és a nevelőszülőnek az a feladat, hogy oda vigye. De hogyha ez olyan egy anyagi erőforrásokat igényel, amit ő már nem tud az ellátmányból megoldani, akkor abban is támogatjuk. Mert a cél az, hogy a gyerek megkapja a fejlesztést.
Innen fogjuk folytatni a beszélgetést vendégemmel, Cseh Angélával, az SOS Gyermekfalvak nevelőszülői tanácsadójával. Maradjatok ti is, ki fogunk térni a speciális nevelőszülők képzésre, hogy ott mi a feladat, ki az, akit kerestek, és egyáltalán hogy történik a speciális gyerekeknek az integrálása egy ilyen családba.